Az Aqua & More szerdánként hallható itt a szabad esésben, rozsda a szaktekintély, én pedig igyekszem a vitorlás szakzsargont közérthető nyelvre fordítani. Remélem, hogy ez ma is összejön. Szervusz, rozsda!
Sok szeretettel köszöntelek téged is és a hallgatókat is.
A vendégünk pedig Böröc Bence, aki gyerekkora óta vitorlázik, és a több éves sikeres kishajós versenyzés után versenybíróként és versenyrendezőként működik. Nemzetközi versenybíró képesítése van, amivel jelenleg csak hárman rendelkeznek az országban. Szervusz, Bence!
Köszönöm a meghívást, üdvözlök én is minden hallgatót.
Kezdjük ott, jó, hogy kis áttekintéssel, utána majd én elegánsan hátra fogok lépni, és a szakmai részeket átadom rozsdának. Tehát hadd kezdjem ott, hogy te vitorláztál egészen gyerekkorodtól. Miért álltál át a másik oldalra?
Inkább azt mondom, hogy a hangsúly tolódott el a másik oldalra.
Jaj, te diplomatikus!
Ez így jó, ez így, ezt értjük.
Amikor elkezdtem egyetemre járni, akkor állt előttem a választás, hogy versenyzőként szeretnék-e egy komolyabb, akár olimpiai programot futni, vagy pedig máshol találom meg a jövőmet a sportban. És a villamosmérnökként kezdtem el tanulni, amellett viszont ugye egy másik főállás úgymond nem fér bele, és akkor kezdtem el komolyabban a versenybíráskodással foglalkozni. Amellett pedig szerencsére vissza is találtam úgy a sportba versenyzőként is, hogy amennyit a szabadidőm enged, úgy részt veszek versenyeken.
Azt lehet mondani, hogy akkor hobbiként folytatod a versenyzést, egyébként pedig, tehát akkor valószínűleg vannak ilyen viccelődések, nem, hogy akkor versenyzel, akkor bíró úrnak szólítanak.
Ja, hogy akasztják a hóhért.
Igen, finoman mondtam, igen, de igen.
Igen, igen, abszolút ezek előjöhetnek. Nyilván, amikor én is ott vagyok a hajón, akkor ez egy jó tudásbázis is lehet a csapatnak, amikor ilyen jellegű ismeretekre van szükség, de egyébként pedig ugye hobbi így a versenyzés, meg hát a bíráskodás is, mert hogy van hétköznapi állásom is egyébként.
De akarom képzelni a hajón. Bence, ez még belefér?
Pontosan.
Bele csináljad.
Bence, azt gondolom, hogy bár Magyarországon mindenki ért a futballhoz, és mindenki tudja, hogy milyen egy futballbíró, talán kevesebben értenek a vitorlázáshoz, és még kevesebben tudják, hogy mit csinál egy vitorlásbíró.
Igen, a mi szerepünk kicsit más ahhoz képest, amit mondjuk labdajátékokban, vagy akár az úszósportban megszoktunk. A vitorlássportban, mivel nagy fizikai téren zajlik a játék, ezért a versenyzőkre van bízva az, hogy betartsák, és egymással be is tartassák a szabályokat. És a versenybíróknak a szerepe, a sportszerűségnek a biztosítása olyan módon, hogy ha versenyzők között konfliktusok maradnak, akkor ezeket segítünk nekik feloldani.
Ha maradunk a futball hasonlatnál, amihez ugye mindannyian értünk, akkor rakjuk már össze. Ugye ott szaladgál fekete pólóban fel alá az ember, és moderálja a többieket. Te ezt gondolom nem fekete pólóban úszva teszed, hanem van valami metódus, ami alapján végzed a munkád.
Így van, tehát sok olyan verseny van, ahol a vízen is részt veszünk, és akkor ott motorcsónakkal követjük a mezőnyt. Nyilván a fociban, hogyha visszatérünk oda, ott a bírónak viszonylag könnyű a dolga, mert a játék ott történik általában, ahol a labda is van. Itt viszont, hogyha egy nagyobb mezőnyről beszélünk, ők szétszélednek a pályán. Nekünk ilyenkor az a fontos, hogy megtaláljuk azokat a helyeket, nyomáspontokat a futamban, ahol legvalószínűbb az eseteknek az előfordulása, és akkor úgy pozícionáljuk magunkat.
Tehát gyakorlatilag, ha Viktorra nézek, akkor a csibészségeket keresitek?
Hát nehéz ezt így mondani, hogy csibészség. Ez, ugye mindenki szereti feszíteni a határokat, és nyilván azért, hogy valaki jó eredményt érjen el, azért kóstolgatni kell a határokat.
De ez ugyanúgy, mint ahogy a közúton tesszük, hogy lehet 130-al menni, akkor azért 135 még belefér.
Igen, ott is, hogy
Nem fér bele egyébként, de...
De ott is azt gondoljuk, hogy nem vesznek észre esetleg, vagy lehet, hogy ez a bíró kicsit rugalmasabban értelmezi egyik-másik szabályt, és akkor neki ez még belefér, szóval nem fekete-fehér a határ, úgymond, hanem vannak azért megítélés kérdése, hogy egy sávot ki milyen szélesen vagy szűken tud tartani.
Vannak ilyen legek? Például, hogy valaki nagyon túlment, túlfeszítette a húrt, azonnal ki kellett zárni. Nem tudom, van akit például messziről mondjuk távcsővel vesztek észre? Hogy valami más csinál, mint
egy kéne? Meghajtásra gondolsz?
Például, igen.
Például, ugye, akár. Mert ugye szél elmegy, és nincs elég szele, akkor szerez magának.
Gyanúsan gyors.
Vagy nagyosan billeg.
Akár.
Igen,
tehát ilyen előfordulhat simán, hogy egy nagyon erősen billegő hajó hajót távolról veszünk észre. Én kevésbé vagyok pártja annak, hogy ezt távcsővel próbáljuk figyelni, de akkor viszont megfelelő módon megközelítjük azt.
Mi a hajót. A baj a billegéssel? Bocsánat.
Hát na most meg is szakmázunk, és akkor
Viktor, igen, és most ezt lefordítanám. Tehát a billegést azt ti értitek. Mi a baj a billegő hajóval?
A hajó fizikailag nagyon hasonlóan halad előre, mint ahogy a repülőgép fennmarad a levegőben. A repülőgépnek a szárnya vízszintes, és a felhajtó erő az képes ugye fenntartani folyamatosan. A hajónál ugyanezt történik, csak a szárnyat elforgatjuk függőlegessé, abból lesz a vitorla, és ahogy a vitorlának a két oldalán felgyorsul a szél, úgy a felhajtó erő fogja húzni előre a hajót. Ez a klasszikus modellje fizikailag a vitorlásportnak. És ugye nyilván a szabályok azok azt engedik meg a versenyzőknek, hogy a szelet, a saját erejüket, felszerelésüket használják arra, hogy gyorsítsák, fenntartsák a sebességüket, vagy lassítsák a hajójukat. És vannak olyan tiltott meghajtási módok, mint például amikor valaki billegteti a hajóját, és ezáltal kvázi kanalaz a vitorlájával, és próbál erősebb szelet szimulálni magának, és ezáltal plusz sebességre szert tenni.
Na, sikerült megérteni?
Na, abszolút, abszolút. Ugye? Köszi, Bence, ez így tök érthető. Mert egyébként én nem gondolnám, hogy ez így, hát így nézőként, nem gondolnám, hogy egy billegő hajó, max azt mondanám, hogy nézd, milyen érdekes, hogy izgalmas, hogy most akkor rajta maradnak el hajón.
Igen, de van egy másik változata is, mondjuk a szörfesek, azt talán gyakrabban látják a hallgatóink is, amikor rángatják össze-vissza a vitorlájukat.
Tényleg, akkor ez nem a szél rángatja, hanem ők.
Ezt ő maguk csinálják.
Wow.
Igen.
Ma is tanultam valamit. Ez igen, nagyon
már
jó.
Megérte
fölkelni. Igen. Bence, parancsolj, csak hogy nem akartunk a szabadba vágni.
Igen, abszolút jók a példák. Tehát amit Rozsda hozott, abszolút azt is tapasztaljuk. Ugyanaz a jelenség, ott is képesek kanalazni a szélből, és egyébként pedig segítik a vitorlának a hátsó éle, a hátsó széle, ahol ugye a szél leszakad róla, ott az örvényeknek a leválását tudja még segíteni ez a fajta rángató mozdulat, és ez is a hajót apránként segítheti előre. Aminek szintén, hogyha ez egy bizonyos szinten túlmutat, az már tiltott tevékenység lesz.
Ugye ez a gyakorlatilag a rögtönítélő bíróság, tehát a vízi bírság, vagy vízi bíráskodás, amikor a Bence ott van motorossal és felügyeli ezeket. És a focis hasonlattal kicsit erőltetve mondhatjuk azt a videóbírót, az esemény utáni tranzakció, amikor ugye kimennek a versenyzők is, meg a rendezők is, és a zsűri is a partra, és akkor ott tesznek fel egymásnak kellemetlen kérdéseket a versenyzőkre, aminek óvás a vége.
Aha.
És akkor
ez így van. Ez a fajta konfliktus feloldás, amiről beszéltem az elején is. Kicsit visszakanyarodva arra, hogy a vízen mit is csinálunk, az ugye kilóg ebből a logikából, mert ott mi tartatjuk be a meghajtással kapcsolatos szabályokat. Ez történetileg alakult ki, hogy ezt egymással a versenyzők képtelenek betartatni. Mert hogy ugye ez
hát nem is ez a dolguk, gondolom. Hát
egyrészt nem ez a dolguk, másrészt pedig mindenki elsősorban a saját mozgásával, hajókezelésével van elfoglalva, és hát képzeljük el azt, hogyha valaki tiltott tevékenységbe kezd, akkor a körülötte lévők mit csinálnak, ők is ugyanúgy elkezdenék, hogy ilyen dominó hatás elve mentén.
Neki szabad, nekem is.
Igen, hogy meg van? Hogy a saját pozíciójukat védjék, stb. És ezek azok a jelenségek, amiket csak kívülről külső szemmel tudunk kordában tartani. És amikor pedig kérünk a partra, akkor találkozunk azokkal a fennmaradó konfliktusokkal, amiket a versenyzők tárgyalásos úton szeretnének rendezni.
Most beszéljünk, Viktor, egy-két olyan szabályról, amit azt gondolom, hogy jó, hogyha földobunk neked is, a hallgatóknak is, mint például mondjuk, hogy rajtolunk. Nézzük meg, hogy ugye a autóversenyt, és akkor térjünk egy másik hasonlatra, ami szintén mindannyian értünk az autóversenyzéshez, hogy az autóversenyzésben mondjuk a Forma 1-ben elrajtolunk egy kijelölt
viszonylag kísérőről. Látványos, hogy megindulnak a kocsik, nem így képzelem a hajóknál.
Mi is látványosan indulunk, csak teljesen másképp. És ugye itt is lehet idő előtt rajtolni, tehát az is tud szabálytalan lenni.
Aha. De hogy fékezi le tényleg? Tehát a rajtnál állsz például...
Mi szeretnék beszélni rajtól, és ő fékezni szeretne.
De nem, hanem hogy ne induljon el idő előtt. Tehát ott fújja a szél. Nyilván, akkor gondolom van vasmacska, nem? És azt föl kell húzni.
Segítség! Erről beszéltem, Bence. Tehát erről.
Jó,
először beszéljünk akkor arról, hogy Viktornak is boldogsága legyen, hogy hogy indul el egy hajó, és hogy lassul le. Utána rajtoljunk el, és nézzük meg, hogy a parton hogy döntöd el, hogy ki hibázott, ki nem.
Azt gondolom, hogy nem árulok el nagy titkot, hogy széllel teljesen szemben nem tud egy hajó haladni.
Más se tudod.
Ez volt az első pont.
Igen. Ez nagyon fontos, tehát valamekkora szöget be kell, hogy zárjon a hajónak a menetiránya a szélirányjal, és amikor ez megtörténik, akkor tudjuk a vitorlákat ennek megfelelően beállítani, és úgy fog tudni felgyorsulni a hajó, sebességet szerezni. Jó egyébként a kérdésed, hogy akkor horgony vagy nem horgony. Amikor az emberek néznek egy-egy videót arról, hogy hogyan is történik egy vitorlásverseny rajtja, gondoljunk akár a kékszalagra, ez most már évek óta a tévében is követhető, akkor azt látjuk, hogy a rajt időpontja körül, már azt megelőzően is ott rengeteg hajó cikázik össze-vissza. Ez egy ilyen látszólagos káosz annak, aki ezt kívülről nézi.
Igen.
Aztán egyszer csak eljön a rajt időpontja, és akkor valahogy mindenki ugyanabba az irányba áll, és mindenki varázsütésre, wow. Igen, igyekszik a lehető leggyorsabb sebességét elővenni, és azzal látszerve a rajtvonalat elindulni.
Tehát magyarul már lendületben vannak a hajók, tehát igen. nem álló
helyzetből.
És ezt,
amit ugye kívülről nem lát a laikus, hogy mind a rendezőn, mind a vitorlázókon óra van, és kommunikálnak egymással látható és hallható jelekkel, és gyakorlatilag 10 perc, 5 perc, 1 perc rajtra visszaszámolnak. És amit kívülről káoszként látunk és megszűnik, az gyakorlatilag arról szól, hogy egy időpontra elrajt a hajók. Igen, ám, de mi van azzal, aki korán rajtol el? Akkor jön Bence, és majd megmoderálja.
Ennyi. Van ilyen, bocsánat, a focis hasonlatra visszatérve, van ilyen, hogy sárga lap, piros lap, vagy valami hasonló?
Ebben az esetben nincsen mérlegelés a versenyrendezőségnek, tehát hogyha valaki úgy azonosít, hogy túl korán indult el a futamban, akkor ha olyan rajtszabályt alkalmaznak, akkor adnak egy jelzést, amivel azt a jelzést adják a mezőnynek, hogy mi láttunk valakit, vagy valakiket, akik túl korán rajtoltak.
Viszont nem nevezik meg Benőkét, hogy ő volt, csak aha. szólunk mind a 100 embernek, hogy köztetek van egy Benőke, ezt üzeni az ászlója.
Wow.
És akkor rá van bízva, hogy egyébként önkritikát gyakorol a Benőke, vagy abba bízik, hogy elvegyül a többiek között.
De akkor így megvan adva az esély. Tehát hibázott valaki, ezt látta a versenybíró, és akkor azt mondja, hogy kapsz még egy esélyt.
Igen. De van ennek egy másik változata, és akkor megint Bence jön.
Igen, tehát ugye ez az a változat volt, amikor javítani lehet, és miután fel van kínálva a javítás lehetősége, ha valaki nem javít, akkor nyilván ki fogják zárni a futamot.
Akkor már akkor névvel.
Igen.
Névvel, akkor rendszámmal.
Utólag kiderül. És a másik verzió, az pedig arról szól, amikor nem kapnak javítási lehetőséget a hajók. Tehát amikor olyan szigorú rajteljárást alkalmaznak, ez általában nem az első kísérletre szokott történni, hanem amikor nyilván előfordul olyan szituáció is, hogy nem tudnak minden korán rajtoló hajót azonosítani. És ilyenkor szokták azt mondani, hogy na, akkor mindenki vissza.
És újraindul az egész.
Elkezdődik egy újabb rajteljárás, és akkor általában már szigorúbb rajtszabályt szoktak alkalmazni. Ott, aki túl korán rajtol, ő már nem javíthat, hanem őt ki fogják zárni automatikusan.
Azt jól értem, hogy ebben a sportban a mindenki egyért egy mindenkiért elve jobban érvényesül, mint más ilyen jellegű csapatsportokban?
Igen, ugye látod, hogy egyrészt a fedélzeten is, ahol több személy van egy hajón, abszolút ez működik, és hogyha a versenyrendező úgy ítéli meg, hogy elrontaná egy pár játékos a teljes mezőny játékát, akkor inkább visszahívja a rajtot. De ez ugyanez érvényes a versenyrendezésre is, tehát ha borzasztóan elfordul a szél, és aránytalan lesz az adott játék, akkor értelemszerűen a rendező beleavatkozik.
Igen, ki vagyunk téve az időjárás szeszélyeinek, és nem csak versenyzőként, de azokként is, akik lebonyolítják a versenyt. Ugye az előbb a versenybírókról beszéltünk, most egy kicsit a versenyrendezőkről beszéltünk. Ez a két tevékenység elválik a vitorlázásban. Azért fontos ez, mert ahogy mondtam, az időjárásra vagyunk utalva. A versenyrendezőknek az a feladata, hogy az őket irányító szabályok szerint levezessék a futamokat, ahol egyébként fair versenykörülményeket biztosítanak a versenyzők számára, és a versenybírók azért vannak külön választva, mert egyébként nekünk kell tudni olyan döntéseket is hozni, amikor adott esetben a versenyrendezőségnek az eljárásait vizsgáljuk, hogy az szabályszerű volt-e, nem okoztak-e hátrányt senkinek, ami ugye rajta kívülálló módon befolyásolta az eredményét.
Tehát Bence gyakorlatilag a vitorlázót is megregulázhatja, meg azt is, aki rendezte a vitorlázónak a versenyt. És ezt olyan nagy fokon műveli, és azt gondolom, hogy ezzel most nyugodtan büszkélkedhetünk, hogy azon kevés versenybírók egyik, aki az olimpián is.
Rióban paralimpián, és aztán Tokióban. Igen, a paralimpia is egyébként ebben a körben játszódik. Nyilván ez egy teljesen másik verseny, hogyha arról beszélünk, hogy kapcsolódik össze az olimpia és a paralimpiai mozgalom. Nekem ez egy nagyon speciális élmény volt, azt gondolom, hogy a leginspirálóbb verseny, amin valaha részt vehettem, amikor láthattuk azt, hogy az ott résztvevők mennyire egyenlő módon, mennyire fair módon tudtak versenyezni egymással.
Ha már a fairről beszélsz, minden sportnál szerintem érdekes az, amikor valaki fair play díjat is kap. Mi az, ami a legszembeötlőbb, vagy mi volt az, ami a legemlékezetesebb ilyen fair play játék volt?
Én azt gondolom, hogy abból a veszélyes környezetből fakadóan, ahol a vitorlásportot űzzük, tehát a vizeken, ahol ugye komoly biztonsági követelmények is vannak, és az első szabályunk is arról szól, hogy segítségnyújtás veszélyben lévőknek. Akkor, amikor egy veszélyhelyzet keletkezik, és ott valaki feladja a megszerzett pozícióját azért, hogy például egy vízbe esett versenytársát megmentse, azt gondolom, hogy ez rendszeresen fair play díjnak az alapja lehet. Nem tesz egyébként úgymond semmi különlegeset, hogyha úgy vesszük, mert csak a szabálynak megfelelően jár el, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy felhívjuk arra a figyelmet, és ezt időről időre tudatosítsuk mindenkibe, hogy veszélyes közegben játszunk.
Ha már ennél a témánál vagyunk, Viktor, akkor hadd említsem meg neked, hogy Rióban az az érdekes helyzet állt elő, hogy minden idők legeredményesebb magyar vitorlázó eredményét a Berez Zsombor egy olyan körülmények között nyerte el, ahol egyébként a Bence maga bíráskodott azon a vizen. És őneki kellett felügyelnie Berez Zsombornak az olimpia aranyérméhez vagy ezüstérméhez vezető uta.
Wow.
Na ez az, ami még igazán izgalmas belső dilemmákat okoz. Aha.
Nagyon izgalmas volt, igen, a tokiói finn osztálynak a versenye. Ott Zsombi valóban komoly éremeséllyel indult a versenyen. Én voltam egyébként a finn osztálynak a vezető versenybírója a játékokon. Ez abból következett, hogy a játékok előtti 6 világbajnokságon rendszeresen részt vettem versenybíróként, és kellő tapasztalatot tudtam szerezni az osztályjal. És még egy különlegessége volt ennek a versenynek, hogy nem csak versenybírói, de versenyrendezői oldalról is volt magyar résztvevője a csapatnak, és ott pedig Fluk Benedek működött közre, úgyhogy hát igazi komoly magyar részvétellel voltunk azon a pályán.
És az igazán pikáns, Viktor, ha már itt tartunk, akkor az volt, hogy az éremfutamban, ha a Zsombi nyer, és ő ezt megtette, tehát nyer, akkor ő már mindent megtett azért, hogy az övé legyen az aranyérem. Hmm. Viszont az ellenfele, hogyha beérkezik az első 5 közé, jól mondom, az első 5 közé kellett beérnie, akkor utána a Zsombi hiába nyert, az ellenfele az 5. jobb helyel is megveri őt, tehát Zsombinak csak ezüstérem jut.
De miért?
Mert a pontozás rendszer elég komplikált. Ha szeretném a még egy dolgot tanulni, akkor megkérjük a Bencét.
Okay. Mindenképpen.
Akkor meséljük egy kicsit a pontozásról.
Ezt még azért tegyük tisztában maradék percekben.
Ez mindenképp fontos. Ugye az olimpia egy olyan környezet, ahol a média előtt jelen van a sport, és nagyon nehezen értik meg a kívülállók azt, hogy amikor az utolsó futamba célba ér valaki elsőként, akkor utána miért a második vagy harmadik helyen áll a dobogon. És ez ott keresendő, hogy ez nem csak az utolsó futam számít a végeredményben, hanem az egész sorozatverseny. Előtte ők már 5 napon keresztül versenyeztek egymással, gyűjtötték a pontjaikat, alapvetően mindenki annyi pontot kap mindegyik futamba, hányadikként célba ér. Ezeket aztán összegzik.
Ez itt a legkevesebb pont a legjobb.
És így van, szerint rakják őket sorba, hogy kinek van a legkevesebb pontja, és így tovább. Az utolsó futam azért izgalmas ezeken a versenyeken, mert az duplán számít, tehát sokkal nagyobb különbségeket lehet kiharcolni akár egy futamon belül, viszont hozzák már azokat a megszerzett pontokat magukkal, amit az első néhány futamban összegyűjtöttek, és hogyha ott valamennyi előnyt összetudott már valaki gyűjteni, akkor nyilván a mögötte lévőnek úgy kell gazdálkodnia, hogy legalább annyi hellyel megverje, hogy azt nyilván meg tudja utána előzni az összesítésben.
És ez a top 10 futama. Hmm. Tehát csak 10 reflektor és médiafényben birkózó gladiátor.
Hát azt hiszem, ma is tanultam valamit. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál ma velünk, Bence.
Köszönöm szépen.
Böröc Bence vitorlás versenybíró volt a vendégünk.